apostol mondja, jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne eltelenül, hanem bölcsen. Kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért, ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarta. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, ünnepi Isten tiszteltünk elején a 460-as dicséretet keressük ki az énekes könyvünkből, 460-as énekünket keressük ki énekes könyvünkből, annak a legelső versét fennállva énekeljük. 460-as dicséretünk így kezdődik, amint nagyon sok bűn alatt, de hallva hívó hangodat.
Megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök és igaz élő Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, amelyet olvasok előttetek az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből, annak a 7. fejezetéből, a 20. versről a 34-es vers első feléig. Tehát apostolok cselekedetei, annak a 7. fejezete, és a 20. verstől olvasom a 34a versig. Ebben az időben született Mózes, aki kedves volt az Istennek. 3 hónapig nevelték az apja házában, amikor pedig kitették, a fáraó leánya felvette, és saját fiaként neveltette. Megtanították Mózest az egyiptomiak minden bölcsességére, és kiváló volt mind szavaiban, mind tetteiben. Amikor pedig betöltötte a 40. életévét, az a gondolat támadt szívében, hogy meglátogatja testvéreit, Izrael fiait. Amikor meglátta, hogy az egyiket bántalmazzák, védelmére kelt, bosszút állt az elnyomottért, és leütötte az egyiptomit. Azt gondolta, megértik a testvérei, hogy Isten az ő keze által szaborítja meg őket, de nem értették meg. Másnap éppen veszekedtek, amikor megjelent közöttük, békességre intette őket, és ezt mondta, férfiak, testvérek vagytok, miért bántjátok egymást? De aki bántalmazta Fere barátját, elutasította őt, és azt mondta, kirendelt fölénk téged fejedelemmé és bíróvá. Talán meg akarsz ölni bennünket is, mint ahogyan tegnap megölted az egyiptomit? Mózes ezt a beszédet meghallva elmenekült, és jövevény lett Midján földjén, ahol két fia született. 40 esztendő elteltével a Sínai hegy pusztájában megjelent neki egy angyal Csikkebokor tüzének lángjában. Amikor Mózes meglátta, csodálkozott a látomáson, de amint feléje tartott, hogy megnézze, megszólalt az Úr hangja. Én vagyok a te atyáid istene, Ábrahám, Izsák és Jákob istene. Mózes megrémült, és nem mert oda nézni. Az Úr pedig azt mondta, úrd le a sarut a lábadról, mert ez a hely, amelyen állsz, szent föld. Látván láttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam sóhajtozását, le is szálltam, hogy megszabadítsam őket, és most jöjj, elküldelek Egyiptomba. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, azt tanítja a te szavad a Bibliában, hogy amikor ünnepet készítesz népednek, az valami különlegesen csodálatos alkalom. Vágyunk így előtted megállni, hogy ma te készítettél ünnepet nekünk. Te készítettél alkalmat, hogy veled találkozzunk. Minősített idővé tetted a mai órát és a mai napot, hogy ne csak veled találkozzunk, hanem a veled való találkozásban olyan mély változás történjen bennünk, amelyre a te lelked vágyik, és amelyre a mi lelkünknek valójában szüksége van. Dicsőítünk és magasztalunk azért, hogy a te szívednek gondolata velünk tényleg jó és csodálatos, hogy a te terveid velünk olyan magasak, hogy fel sem tudjuk fogni, de mégis milyen csodálatos dolog azt látni, amikor a te kezed velünk cselekszik kegyelmet, irgalmat, gyógyítást vagy csodát. Taníts minket, Istenünk, rád figyelni. Taníts minket arra, hogy minden zaj elcsituljon a mi szívünkben, a mi lelkünkben, és ha tudjunk ezen az ünnepen egyedül te rád figyelni. Magunkba szívni, mint a szivacs, minden szavadat. Magunkba szívni minden gondolatodat, amely te tőled jön a mennyből, és az, hogy a te szívednek dolgaira legyünk ráhangolódva. Oly sok bűnünk van, Urunk, oly sok a gyarlóság bennünk, olyan sok gonoszság lakodik sokszor bennünk. Tisztíts meg ezektől, könyörülj rajtunk. Tisztogasd hitünket, vonj minket magadhoz közelebb. Könyörülj a keresőkön közöttünk, hogy téged megtaláljanak, és új életük legyen te benned. Hadd kérjünk a szenvedőkért, a nyomorultakért, kórházban levő testvérekért, kezeléseken résztvevő testvérekért, beteg ágyon fekvőkért, testi vagy lelki fájdalmakban gyötrődőkért. A te kezedben van a mi sorsunk, te kezedben van a nyomorultaknak az élete. Te kezedben van betegségeinknek kimenetele. A te terveidet valósíts meg velünk, ahogy minden nyomorúságunk is szolgálja a te dicsőségedet. Nyújts ki kezedet, hogy áldásod, kegyelmed körbeölelje a mi életünket. Nyújts ki kezedet, hogy a mi szívünket ragadja az meg, és válassz el az örök élet számára. Szólíts meg igéden keresztül, taníts minket ma is, Istenünk. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Kedves testvérek, ének szóval készülődjünk az ige hirdetésére. A 304. dicséretünknek a 4. versét énekeljük. Keressük ki az énekes könyvünkből a 304. dicséretet. és annak a negyedik versét énekeljük. Így kezdődik a 304-es dicséretünk negyedik verse. Az útat egyengessed, szívemben a mérget, s üröm gyökért égessed. Kételem alap ígéje írva található a példabeszédek könyvében. Egyetlen egy igeverset olvasok a példabeszédek könyvének a 27-es fejezetéből a 17-es verset. Tehát példabeszédek könyve annak a 27. fejezetéből a 17. verset olvasom. Hallgassuk figyelmesen. Vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat. Még egyszer olvasom. Vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat. Ez igaz Úr írott igéje. Kedves testvérek, a mai felgyorsult világban egy olyan különös üzenete van a világnak felénk, burkoltan, de néha burkolatlanul is azt üzeni a világ, ne foglalkozzunk a hosszan megszerezhető értékekkel, mert nincsen rá időd, nehogy belevágj valami nagyon hosszú projektbe, hanem foglalkozz azzal, ami rövid úton, gyorsan megszerezhető. Elszaporodtak a gyorséttermi láncolatok, ez is azt üzeni, hogy nincs időt főzni, nincs időt kényelmesen megenni még a betevő falatodat se, hát le fogsz maradni, pörögjél az élettel, kapd be valami gyorsan, gyorsétteremben, és akkor mehetsz tovább. De nézzétek meg a gyermekeinket. A mai gyermek, amikor odaadja neki a magyar tanár a kötelező olvasmányt, hogy kőszívű ember fiai, nem azt mondja, hogy ezt a vastag könyvet akkor elvonulok és 3 hét alatt elolvasom, hanem odahaza azt mondja a szüleinek, majd megnézem videón, megnézem DVD-n. 3 hét helyett 2 óra. Egy ilyen különös csalásban és különös ámításban részesít ez a világ, és nem fedezzük fel, hogy emögött a hajcsár az ördög áll, emögött a hajtás mögött a nagy hazudozó áll a sátán, aki mindent fel akar gyorsítani, és rá akar téged venni arra, hogy nehogy az igazi értékekért áldozatot hoz, és a tiéid legyenek azok a kincsek, amelyek hosszú távon megszerezhetőek. A lelki tanulás élethelyzetéről lesz ma szó, és a lelki tanulás élethelyzetét akarja a sátán egészen megtorpedózni, ha kialakít bennünk egy olyan gondolatmódot, hogy csak a gyors, rövid út, könnyű út, ami számunkra tetszetős, és mindig azt választjuk, akkor a sátán elért a célját, vagyis a tanulás élethelyzetéből téged szépen így kibillentett, mellékvágányra tett, hadd mondjam így, hogy vakvágányra tett, és ellopta azokat a kincseket, amiket Isten neked elkészített, egy egészen másik életuton. A mai témánk így hangzik, a címünk, Isten gyermekei Isten iskolájában. Isten gyermekei Isten iskolájában. Mózesnek az életében nagyon különösen látszik Isten iskolájának a szükségessége, Isten iskolájának a jelenléte, és Isten iskolájának felkészítésének óriási jelentősége. Mózes nagyon nagy dolgokra hívt el Isten, és kudarcot vallott volna, hogyha nem jár Isten iskolájába, ha Isten hosszú időn keresztül nem foglalkozik olyan mélyre hatóan Mózessel, és azokat a lelki tananyagokat Mózessel nem tanítatja meg, és nem tanítja meg neki, Mózes egészen biztosan kudarcot vallott volna. Kemény mondatok ezek, és mégis minden igazi változás, ami életünkben ott kezdődik, hogy Isten kezébe vesz bennünket. A reformáció ünnepe van, és Isten is csodálatos módon ott kezdte a változást, hogy egyes embereket vett a kezébe, először ő velük foglalkozott, őket iratta be a maga mennyei iskolájába, ahol a mennyei tananyagot megtanulták ezek az emberek, és rajtuk keresztül akkora hatású munkát végzett Isten, hogy most már itt van fél évezrede, 500 év, és még mindig Isten igéjének megújító hatását tapasztalhatjuk. Mózes egy csodálatos példa ebben a témában. Amikor Isten őt a kezébe vette, akkor látta azt, hogy mivé akarja őt formálni, és mire akarja őt használni. Amikor téged a kezébe vesz. Amikor Isten rád gondol, akkor látja azt, hogy te mivé fogsz majd lenni. Milyen tervet kell majd neked betöltened, milyen célokat, mennyei célokat kell a te életednek megvalósítani. Isten így kezdi el a tanítást, hogy látja már a végeredményt. Nézzük egy kicsit Mózesnek az egész életét, azokat az epizódokat, amiket Isten felhasznált az ő tanításában. Ugye különös gyermekkorról beszélhetünk, olyan időszakban születik, amikor minden fiú gyermeket a fáraó parancsa szerint meg kell ölni a születéskor, de őt rejtegetik, 3 hónapig tudják rejtegetni, és nem is ölik meg a szülei, nem engedelmeskednek ennek a sátáni parancsnak, Isten kegyelmére bízva teszik ki a Nílusra, egy kis kosárkában. A fáraó leánya találja meg, ő könyörül meg rajta, dönt arról, hogy életben maradjon. És egy különös dolog, teológián még bibliaismereti kérdés is volt, hogy ki volt az a bibliai személy, akinek a megbízott dajkája a saját édesanyja volt. Hát Mózes, ugyanis az édesanyját kérte meg a fáraó leánya, hogy szoktasd már ezt a kis gyermeket, és amikor felnövekedett, vitte magához, vette magához a fáraó leánya. Istennek gondja volt arra, hogy az édesanyja nevelhesse, és a kicsin korban, talán 7-10 évesen vehette magához a fáraó leánya, nincs erről pontos adat a Bibliában, de már nagyobb bacska volt ez, egyértelmű. Bele csepegtette az édesanyja az atyák hitét Mózes szívébe. Az atyáknak adott ígéreteket. Ábrahám, Izsák, Jákobnak a történeteit. Hogy ez az Isten, akiben ők bíznak, akihez ők minden nap imádkoznak, az hogyan jelentette ki magát az atyáknak? Milyen ígéreteket adott nekik? Milyen jövendőre van reménységünk, még akkor is, ha rabszolganék vagyunk? Belecsepegtette a Biblia üzenetét, az atyák hitét ennek a kicsin gyermeknek a szívébe. Egy kicsit hadd álljak meg, és hadd mondjam el azoknak, akiknek hittanú gyermekeik vannak. Nagyon sok hittanú szülő úgy megelégszik, hogy járt a gyerekem hittanra. Mózes életén látszik, hogy még ez sem elég. Felnő Mózes, és még messze nem az az ember, akit Isten akar látni az ő személyében. Egy lobbanékony, hirtelen haragú, akiben ott él még azért a tanítás, de teljesen más az élete. Kimegy, lát egy igazságtalanságot, felforra vére, micsoda szörnyű igazságtalanság, Isten népének a tagját egy rabszolgahajcsár bántja, agyonüti az egyiptomit. A vallásos nevelés, csak csupán a hitoktatás még nem tesz keresztyénné, még nem ment meg minket a kárhozattól. Nagyon fontos, lényeges, de Isten kezének is, kegyelmének is, a munkájának meg kell jelennie a mi életünkben, hogy azzá legyünk, akivé Isten akar bennünket látni. Mózesnek a 40 éves kori bukásán, ezen a gyilkosságon látszik az, hogy még az atyák hitének a kicsinkori nevelése ellenére is. Mennyire nyers még az emberi lélek? Mennyi formálni való van rajta? Mennyi mindent kell még Istennek tanítania Mózes számára, hogy ebből a lobbanékony emberből, ebből a hirtelen haragú gyilkosból sok évvel később úgy nyilatkozik Isten erről az emberről. Nincs nála szelidebb ember a világon. Isten nyilatkozta ezt Mózesről. Ez a Mózes pedig a legszelidebb ember volt a világon. Hát bizony Isten iskolájába kell járnia Isten gyermekeinek. Méreható tanulásra van szükségünk, nem csak Mózesnek, nekünk is. 40 évesen elmenekül a gyilkosság miatt, a pusztában talál menedéket, az apósa juhait legelteti, ugye, ott nősül meg, és 80 évesen jelenik meg neki Isten az égő csipkebokor tüzében. 40 év telik el, 40-től 80 évesig, és talán azt mondaná közületek a legtöbb hallgató, hogy hát a legbecsesebb férfi évek elmentek a semmibe, a hiába. Hát 40 évestől 80 éves koráig, és csak kim volt a pusztába, birka bégetést hallott, hiába elment évek lehettek ezek. Nem így van. Nem így van. Ez a látszólag 40 hiába eltöltött év nem hiába ment el. Ez a 40 év Isten méreható iskolája volt Mózes számára. Ez a 40 év volt az a lelki iskola, amelyen Isten azt a nagyon-nagyon mély lelki tananyagot Mózes szívének átadta. Hihetetlen mély formáltatás történhetett ez alatt a 40 év alatt. Ez egy másik Mózes, mint akit 40 évesen láthattunk. Egy teljesen más ember. Képzeljétek el, hogy abban a magányban, a csendességben, a pusztaságban ennek a tehetséges fiatal embernek mennyire meg kellett tanulni, hogy megalázza magát, mennyit munkálatott benne az, hogy elfogadja a sorsát, a helyzetét, a pusztákban elmenő 10 éveket. Az Istennel való csendességben, az imádságban mennyi minden bűn lelepleződhetett Mózes szemei előtt, hogy az én szívemben mennyi bűn van? És 40 évig Isten tisztogatta ezt a szívet, formálta ezt az embert egy hihetetlenül erős jellemű valakivé. Azzá, aki már az Isten terveit be tudta tölteni. Ha a reformációnak a drága csodáját nézzük, akkor a reformátorok életében ugyanúgy megtalálhatjuk ezeket az éveket. Isten iskolájának az éveit. Luther Márton, aki ugye ágostorrendi szerzetes volt, a wittenbergi vártemplom káplánja, az életében le van írva az a sok-sok lelki vívódás, ami Istent megtalált, ami békességre jutott. Aztán a belső harcok, hogy más az egyház állapota, mint amit Isten akar. Aztán mennyi év múlva lett ő olyan bátor hitvalló, hogy szembe mert szállni az egész világgal, de Isten igéjét képviselve. Mekkora nyomásnak kellett lennie rajta, amikor egy egész világ halára üldözte, a pápa kiátkozta. Mindenki szerint ő volt a gonosz, amikor ő mondta, hogy Isten igében ez és ez van, én csak tisztán a Bibliát szeretném tanítani, megélni, és a Biblia mértékére formálni a gyülekezetet, az egyházat. A hivatalos katonaság, ma így mondanánk, hogy állami rendőrség is halálra kereste, a 100 választó fejedelem áruhás katonáinak kellett látszatból elrabolnia, hogy megmentse az életét. Warburg várába vitték, és a csendességben fordította le német nyelvre a Bibliát. Mennyi-mennyi év, ami a tanulásnak az éve. Calvinról ugyanezeket elmondhatnánk, most az idő rövidsége miatt nem beszélek Kávin életéről. Istennek gondja van arra, hogy az ő gyermekeit az ő iskolájába járassa. Hogy a mennyei tananyagot megtanítassa az övéivel. Nézzétek a világ üzenetét, és nézzétek meg az Istennek az üzenetét. A világ üzenete az, hogy hát arra legyen csak időd, ami nagyon gyorsan, könnyen megszerezhető. Válaszd a könnyebb utat, nehogy a hosszút. Ugye feltalálták a tasakos liszt, szerintem borzalmas az íze, de ezt is azért találták fel, hogy nehogy valaki már türelmesen, kényelmesen, rendesen elkészítse az ételt. Kijönnek a kötelező olvasmányok, látom a könyvesbolt polcán, kötelezők röviden. Arra nem tanítják a gyermeket, hogy olvasd el, fiam, ezt, hát vastag ez a könyv, de most ez a kötelező, üljünk le, minden este fél órát olvasol. Nem. Vedd meg az ilyen kis füzetnagyságú és 5-10 kötelező olvasmány, röviden magyarorhéjban benne van. Nem különös. Nem érezzük a kontrasztot, hogy az igazi értékektől akarnak megrabolni. A lelki tanulás ezzel szemben nem gyors folyamat. Isten azt üzeni ma nekünk, hogy a lelki tanulás nem gyors folyamat. Isten országában nincsenek könnyen és rövid úton megszerezhető belső kincsek, igazi értékek. Ez egy fontos mondat, még egyszer elmondom. Isten országában nincsenek könnyen megszerezhető, rövid úton beszerezhető belső kincsek és igazi értékek. Nincsenek. A mennyei tananyagnak nincsen ilyen gyorsan oldódó instant változata. Szeretnék, de nincsen. Mert Isten így rendelte. A tananyagnak, a tanulásnak az árát ezekért a kincsekért meg kell fizetnünk években, könnyekben, mélységekben, fájdalmakban. Ez is fontos mondat, ezt is elmondom még egyszer. A mennyei tananyagnak a megtanulását, a tanításnak az idejét, ezekért a kincsekért, amit Isten akar adni, meg kell fizetnünk nekünk az árát években, könnyekben, mélységekben és sokszor fájdalmakban. Mózes 40 évig volt a pusztában, míg megjelent a fáraó előtt, aztán 40 évig vezette még a népet a pusztában. 120 esztendősen tért haza a mennyei hazába. Aki olvasta közületek Mózes 2., 3., 4., 5. könyvét, és tisztában van Mózesnek az életével, a pusztai vándorlásnak a terheivel, az egy kicsit ízelítőt kaphat abból a teherből, de csak olvasás után még így is ízelítő. Mennyi könnyet kellett még hullatnia Mózesnek a népéért a vándorlás alatt, a kivonulás után? Hányszor akarta megkövezni saját népe? Megtámadta a saját testvére, Áron és Miriam is. Hányszor akarták elárulni, gyalázták, szitták, nem bíztak benne. Mindezt mit gondoltok? Egy olyan ember, akit Isten nem a szenvedés kohójában edzett volna, el tudta volna viselni? Ezt a feladatot olyan ember tudta elvégezni, aki Isten iskolájában annyi évet, annyi könnyet, annyi mélységet és annyi szenvedést hordozott el, és ment át azokon a formáltatásokon, amit Isten neki szánt. Mózes megfizette a tanulás árát években, könnyekben, mélységekben és szenvedésekben. Nézzük, hogy mik ezek a kincsek, amiket Isten bennünk ki akar formálni, amik nem szerezhetők meg rövid úton. Mert az Isten országában nincsenek rövid úton megszerezhető kincsek. Nézzük ezeket a kincseket. Az első, amit én mondanék nektek, nem erre gondolunk szerintem elsőként, de én ezt mondom elsőként, az erős jellem. Az erős jellem. Az Ézsaiás 26.3-ban van egy különös ige, ebben az évben nagyon sokszor előjött a bibliaolvasó kalauzban, nem véletlenül, akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében, mivel benned bízik. Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében, mivel benned bízik. Hányan gondolják a keresztények közül, hogy szükségük van egy erős jellemre? A legtöbb keresztény, akivel találkozom, abszolút nem foglalkozik a jellemével, de az a, megtértem, minden rendben az életemben, Istené vagyok, eljárogatok gyülekezetbe, ülök szépen a fenekemen. Erős jellemet akar Isten kiformálni. És ez nem rövid úton alakul ki. Mit gondoltok a Szibériába elhurcolt keresztény lelkészek? Vagy a keresztény üldözés idején oroszlánok elé vetett mártírok? Ha nem rendelkeztek volna erős jellemmel, minden körülmények között megmaradtak volna az Úrban. Mit gondolsz, hogyha nem engeded, hogy benned Isten erős jellemű hívő embert formáljon? Az előtted álló évek nyomorúságaiban mit gondolsz, meg fogsz maradni a hitben az Úrban? Erős jellem. Sok keresztény egészen apró kísértésekben is elbukik. Egy-egy utazás során, nyaralás során egészen pici körülményváltozás akkora bukás. Mert nincs erős jelleme. Olyan jellemű hívőt akar Mózesből Isten formálni, de belőled is, aki minden körülmények között nem törik meg, nem bukik el, és megmarad az Úrban. Mint a szikla a viharban, amik ott van az óceánban, és dühönghet az egész óceán. Akkor a sodrás veheti körül azt a sziklát, ami a legnagyobb hajókat papírcsónakként röpítené tova, de a sziklának meg kell maradnia. Mit gondolsz, ha Isten a te életedbe keverne vihart? Megmaradnál? Hol tartasz te a jellemformáltatás iskolai éveiben? Aztán a második az akarat fegyelme. Oda sok év, mire egy hívő ember rájön a megtérése után, hogy bár tudta az elméjéből, mert tanulta a Bibliából, hogy én meghaltam magamnak, a bűnnek, a világnak, és élek az Istennek Jézusban. Hogy amikor döntened kell, nem az számít, hogy te mit akarsz, hanem hogy Isten mit akar. Mennyi év még egy hívő ember erre rájön, hogy, és ki is tudja imádságban mondani, hogy Uram, nem az számít, amit én akarok. Nem számít az én szívem kérése, az én boldogságom, az én jövendőm. Legyen meg velem a te akaratod. Tedd meg velem azt, amitől a te szíved lesz boldog. Ne az én szívem kérését add meg, hanem a te szíved kérése valósuljon meg. Bennem és általam és az életemben. Hány év, mire ezt az imádságot egy hívő kimondja? Sok év. Az akarat fegyelme, amíg rájövünk, hogy a saját akaratunkat is oda keresztre kell szögezni, és átadni helyébe az Úr akaratát. A tanulás hosszú évei. Az ára, hogy ezt megfizetjük, és bennünk lesz ez a kincs. Aztán az álhatatosság, de álhatatlan az életünk. Álhatatosság, kitartás, ezek nem rövid úton beszerezhető kincsek. Türelem. Mózesnek talán az egyik legnagyobb tananyag a türelem, amit Isten tanít. Ez a lobbanékony ember, aki villámgyorsan, majd ő megszabadítja Izraelt, 40 évesen, ripsz-ropsz. 40 évig kellett egy helyen maradnia. Mennyire összetörhetett a szívében a türelmetlenség, és békességre talál, de 40 év kellett hozzá, amíg elfogadja, hogy Uram, amikor majd a te órádon a mutató odaír, hogy szabadulás, majd akkor, addig nem ugrándozom. Türelem. Aztán az ötödik, az örömmel viselt hosszú tűrés. Emlékeztek, hányszor mondja a Pál apostol, hogy erősödjetek meg minden erővel az örömmel viselt hosszú tűrésre. Ez egy különös fogalom. Sokszor mosolygok a bajszom alatt, amikor olvasom ezt, hogy olyan érthetetlen is, de egyből csodálatos is, olyan van itt egy kis komikussága ennek a nyelvtani kifejezésnek, mert látszólag egymásnak ellentmondó kifejezéseket kapcsol össze Pál. A hosszú tűrésben szenvedés van. És Pál a hosszú tűrés szavához oda kapcsolja azt, hogy örömmel viselt. És ilyenkor úgy megvakarjuk a hátunkat, fejünket, ezt meg hogy lehet. Na ez is olyan kincs, amit hosszú évek alatt formált Isten, hogy örömmel viselt hosszú tűrés. Van egy élethelyzeted, egy terhed, egy problémád, egy betegséged, amit Isten azt mondja, hogy ezt hosszú időn odaadom neked, vállaidra rakom, hogy formálódj alatta, hogy a salakot égessen belőled. Amíg ezt elfogadjuk, amíg eljutunk odáig, hogy hálát is adunk érte, aztán még sok-sok év, amíg ezt örömmel vesszük az Úrtól, hogy ránk adta azt a terhet, azt az élethelyzetet, azt a fájdalmat. Micsoda kincsek! És ezektől retteg a sátán, hogy ezek a tieid lesznek. A sátán hihetetlenül fél attól, hogy a keresztény ember Isten iskolájában ezeket a kincseket megszerzi. És rettenthetetlen áldott katonái lesznek ezek a hívők az Istennek, akiktől remegni fog a sátán országa. A következő az erős hit. Erős hit. A hitünk sem olyan, ami rip-rops megerősödött, ahogy a fizikai testünknek is mennyi-mennyi tornászás kell, még akár egy sportoló arra a teljesítményre el tudja vinni az ő fizikai teljesítő képességét. Hát mit gondoltok, az erős hit máról holnapra születik? Hosszú évek, amíg Istennel való közösségben, ami hitünk megerősödik. És az utolsó kincs, amit fölírtam, az értékrend, amit Isten szüntelenül formál. Hogy egy olyan mennyei értékrend legyen beléd vésve, ami alapján jobbra vagy balra mész, döntesz, utaidat, szavaidat, döntéseidet, lépteidet teszed. Beléd van már vésve az az értékrend, ami olyan mélyen lüktet már benned, hogy különbséget tudsz tenni jó és rossz között. És helyes és helytelen út között. A sátán csapdái és Isten ösvényei között. Ott van-e bennünk ez a kincs? Hadd soroljam fel még egyszer a kincseket. Az erős jellemformálása, az akaratfegyelme, az álhatatosság, a türelem, az örömmel viselt hosszú tűrés, az erős hit, és a hetedik az értékrend. A tanulás isteni eszközöket igényel. Mennyei tanulás isteni eszközökkel érhető el. Mik ezek az eszközök, amiket Isten használ és bevet? Ismerősek lesznek ezek Mózes életében, Luther életében, olyan egyértelműen kirajzolódnak. Szenvedés, veszteség, mélység, bánat, nyomorúságok, igazságtalanságok, hátráptételek. A szív összetörése, néha erre is szükségünk van, hogy a szívünk összetörjön. A lelkednek a megsebzése. Még egyszer olvasom Isten eszközeit. Szenvedés, veszteség, mélység, bánat, nyomorúságok, hátráptételek, igazságtalanságok, a szíved összetörése és a lelkednek a megsebzése. Ezek Isten eszközei, hogy kincseket lej az ő iskolájában. Ezek Isten eszközei, hogy kincseket lej az ő iskolájában. A könnyen megszerezhető értékek, amiket a világ kínál, mindig kiderül, hogy ezek értéktelenek. Egyszer végre jönnénk rá, hogy a rövid úton és könnyen megszerezhető értékek azok nem értékek. Az nem képez kincset, nem érdemes kapkodni utána, nem érdemes utána futkozni. Ugye pontosan tudjuk, amikor bemegyünk egy húsboltba, és valami nagyon-nagyon zsíros darátús ki van téve, hihetetlenül olcsó áron. De fehér a darátús. Hát képzeljük el, hogy abban mennyi hús lehet. Hát nagyon olcsó, nagyon könnyen megszerezheted, de képez az értéket? Egy igazi szakács, aki mondjuk más embereknek készíti étterembe az ételét. Ilyen daráthúst fog könnyen beszerezhető, olcsó, hamar elérhető? Nem. Ezek értéktelen dolgok. Amikor egy férfiú feleséget választ magának, akkor hogyan választ egy férfiú? Azok a nők, akik könnyen megszerezhetők, azok nem képviselnek értéket és kincset. A világ hazugsága, hogy a rövid úton megszerezhető, az legyen a tiéd. Isten kincseket akar. Kincseket adni neked, és most figyelj, mit mondok, kincsé akar formálni téged. A mennyei iskolában, amikor Isten kincseit a mennyei tananyag által megkapjuk, Isten kincseivé válunk, az ő szemében. Nem drága dolog ez? Nem örvendezel ezen? Kész vagy a testvér megfizetni a tanulás árát ezekért a kincsekért években, könnyekben, mélységekben, fájdalmakban? Kész vagy megfizetni az árát? Vajon nem lázadsz-e az Úr eszközei ellen? Ugye ezeket az eszközöket úgy nem választanánk mi magunk. De a kincsek ezek által, az eszközök által érhetőek el. Vajon nem vonzó-e előtted a könnyebb út, a könnyen megszerezhető, de hamisított, értéktelen tananyag? A sátán akarja azt nagyon-nagyon vonzóvá tenni, hogy ez a tied, könnyű, egyszerű, rövid úton megszerezhető, nehogy bedőljenek a hazugságnak. A nagy kérdés, hogy akarsz egyáltalán Isten iskolájában tanulni? Akarsz-e egyáltalán Isten iskolájában tanulni? Sokszor hallottam már keresztény ifjúsági csoportok tagjaitól azokat a kérdéseket, véleményeket, mondatokat, amik mögött érződik, hogy még nincsenek ott a tanulásnak az évei, a mélységei, még semminek nem adták meg az árát. Jön oda az egyik, és azt mondja, hogy hát én olyan türelmetlen voltam, de hát rájöttem erre, tegnap imádkoztam, most már minden rendben van. Ez nem így megy. Jön oda a másik, hát ő annyit harcolt már tisztátalan gondolatai ellen, de tegnap este imádkozott, most már minden rendben van. Ez nem így. Mennyi győzelemen kell keresztül menni, míg a lélek megerősödik. És a győzelmek között bizony fog akadni pár bukás is, de fölállás a bukás után, győzelem, győzelem, míg a lélek megerősödik. Mózesnek magányban, a pusztában, a csendességben kellett formálódnia, szíve bűneinek lelepleződnie, és Isten által megtisztulnia. Egyszer valaki azt mondta, hogy előbb titkon kell szembenézni az ellenséggel, titokban győzelmet aratni felette, hogy utána, ha nyilvánosan támad, akkor is megállj rendíthetetlenül, és győzelmet aras minden körülmények között. Hogy állunk mi a tanulással? Mert ha amikor titkon támad a sátán, és elbuksz, akkor mi lesz akkor, ha nyíltan fog ellenet támadni? Isten iskolájának a szükségessége, jelenléte és jelentősége látszik-e a te életeden? Az egyik első mondat volt a mai prédikációban, hogy Mózes életén át látszik Isten iskolájának a szükségessége, a jelenléte, a felbecsületetlen jelentősége. Hidd el, testvér, hogyha te Jézusé vagy, kell látszani a életedben Isten iskolája jelenlétének, szükségességének, hogy formálni való van rajtad. Rajtam is, rajtad is, Mózesen is volt, nincs kivétel. És látszik ennek a jelentősége, hogy én ebben az iskolába járok, Isten kegyelméből ott formál engem ez a mennyei csoda, Jézus Krisztus, és az ő keze formája, formáltatásának a dolgai, az ő véső ütései látszódnak meg az életemen. Aztán még egy gondolat. Isten gyermekei Isten iskolájába járnak, ugye ez volt a címünk, de a világ fiai a világ szellemiségének az iskolájába járnak. Ez másik iskola. Tehát más az iskola, akkor mások az iskolatársak. Nézzétek meg, hogy a hívő ember hívő közösséggel. Az a hívő ember, aki állandóan világi társaságokban forog, az elvész, eltávolodik az Úrtól, az elsodortatik. A legnagyobb butaság és bölcstelenség, amikor a hívő ember hitetlenekkel szórakozik, hitetlenekkel barátkozik, hitetlenekkel van együtt sülve főve. Mások ebben az iskolában az iskolatársak. Hívő ember keresse az Isten gyermekeinek a közösségét. Legyen ott a gyülekezetbe. Keresse és ápolja azokkal a barátságot, a közösséget, a kapcsolatot, akiknek ugyanaz a hitük, akik ugyanúgy gondolkodnak, akik ugyanúgy azt az Urat szolgálják és szeretik. De nem csak az iskolatársak másak, más a tananyag. Mennyivel más az a tananyag, amit Isten tanít nekünk, mint az a tananyag, amit a világ fiai ebben a hitetlen világban magukba szívnak, mint a szivacs. Teljesen más. És még egy dolgot az iskolákról képletesen szólva, másra jogosít az elvégzésük. Ha valaki elvégez egy hentes és böllér szakot valami iskolában, akkor jogosítja az a papír hentes és böllér munka végzésére. De ha valaki könyvelői iskolát végzett, akkor a könyvelői dolgokra van minősítve. Hogyha Isten iskolájában jársz, Isten kegyelméből, Jézus Krisztus vérének érdeméért, amennyire vagy jogosítva, hogy belépj oda. De ha a hitetlenekkel vagyunk egy közösségben, ha hozzájuk tartozunk, ha abba az iskolába járunk, ha ők az iskolatársaink, az ő tananyagukat szívjuk magunkba, ez a pokorra fog bennünket juttatni. A pokorra jutásra leszünk minősítve. Különös kérdést fogok feltenni testvérneket, ki mondja ezt, te hozzánk tartozol. Isten népe mondja neked, hogy te hozzánk tartozol. Vagy a világ fiai csodálkoznak, hogy mit keresel te itt, mert te hozzánk tartozol. Tudjuk, hogyan élsz. Tudjuk, hogy mi van a hétköznapokban. Hát te nem oda tartozol, hanem. Mi hozzánk a világhoz, a hitetlenekhez. Ki mondja te neked, hogy te hozzánk tartozol. Nem mindegy. A példabeszédek 27.17-es igéjét olvastam. Azt olvastuk ott, hogy vassal formálják a vasat, egyik ember formálja a másikat. Különös titok ez, ahogy Isten formál bennünket, ahogy az ő mennyei iskolájába beiratja az övéit. Vassal formálják a vasat. Ez elgondolkoztatott engemet. A vasnak az elkészültét mindnyáján ismerjük. Először kibányázták a vas ércet, azt a kőzetet, amiben benn van a vas, de hát az érc az még annyira nyers, ott még olyan sok más anyag is van, amit el kell távolítani. Aztán az ércből először kinyerik a nyers vasat. Az is tele van még olyan salakkal, hogy a nyersvas nem olyan erős, nem olyan értékes, de amikor a nyersvasat edzik, és eltávolítják belőle az összes salakot, akkor edzett acél lesz belőle. És az acélból hatalmas hidakat lehet építeni. Épületeknek, felhőkarcolóknak a vázát lehet építeni. Olyan erős lesz, amely rengeteg dolgot kibír. Vassal formálják a vasat. Isten azt mondja, hogy azokat az eszközöket veti be a te életedben, amelyek téged formálnak. A kérdés az, hogy hol tartunk? Te még így érsz vagy, rengeteg salakanyaggal? vagy már ugye a nagyja el van távolítva, de még mindig nyers vas vagy, még az sem olyan értékes. Az megmunkálás, edzés nélkül nyers vasat ma nem használják tudtommal semmire már ebben a modern világban. Azt még tovább kell finomítani, tovább kell tisztogatni. És amikor megfelelő edzés és tisztítás után ott van az acél, na akkor lesz értékes. Akkor van magas ára, nagy értéke, és akkor töltheti be azt a tervet, amit a mérnökök annak az acélnak szánnak. Hát Isten kezében legyünk acél. Nem vasérc, lelkileg értve képletesen, nem is ilyen nyers vas, ami még, hát olyan már talán formálódik, de még mindig kell tisztogatni. Hol tartunk? Hol tart a mi életünk? Isten formál bennünket, hogy az ő terveiben csodálatosan betölthessük mindazt, amit ő kigondolt felőlünk. Szeret az Úr, nagyon-nagyon szeret. És azt akarja, hogy kincselégy, az ő iskolájának büszkesége, drága szolgája, és rólad is elmondhassa, hogy ez már egy másik Mózes. Nem az a gyilkos, az már elmúlt, hanem ott van a világ legszeridebb embere. Amikor majd te fogsz végezni az Isten iskolájában, mit mondhat el majd rólad Isten? Luther Márton szavaival hadd fejezzem be. Luther Márton ezt mondta egyszer, ha örökös társa akarsz lenni az Úr Jézus Krisztusnak, ha testvérnek akarsz találtatni, ha hozzá hasonlóvá akarsz lenni, de nem akarsz vele együtt szenvedni, akkor az ítélet napján nem fog elismerni testvérének és örökös társának, hanem azt fogja kérdezni tőled, hol van a tövis koronád, hol van a kereszted, hol vannak a szögeid, az ostorod, vajon az egész világ számára utálatossággá lettél-e, mint az a világ kezdete óta vele és mindazokkal történt, akik hozzátartoztak. És ha ezt nem fogod tudni bizonyítani, nem fogja elismerni rólad, hogy testvére vagy. Isten országának iskolájába Isten fiai járnak, és ebben a fiak között, ebben a családban Jézus az elsőszülött. Tartozz hozzá, és örököld a mennyet. Amen. Ének szóval válaszoljunk, testvérek, az igére. A 460-as dicséretnek a negyedik versét énekeljük. 460-as dicséret negyedik versét énekeljük, testvérek. Így kezdődik a 460-as énekünk negyedik verse. Amint vagyok, vak és szegény, hogy kincset lejjek benned én, s derüljön éjszakámra fény, fogadj el Jézusom! Hadd valljuk még neked, Urunk, először azt a gondolkodásmódot, amelyet Mózes élete, a te igéd által leleplez. Olyan gyakran mi is a világ hazugságainak döltünk le, és nem fektettünk időt, energiát, nem hoztunk áldozatot azért, hogy igazi kincseket megszerezzünk, hanem a mi lelkünknek olyan egyszerű választása, könnyű út, a rövidebb út. És azt gondoljuk, hogy ami könnyű, ami rövidebb, ami hamarabb véget ér, az a jobb, az az értékesebb, azt érdemes választani. Urunk Istenünk, hadd valljuk meg neked, hogy bizony a te kincseidet utasítottuk el, amikor választottuk életünk folyamán eddig a rövid utat, a kényelmesebbet, és engedtük, hogy ezeket a kincseket elrabolhassa tőlünk a sátán. És úgy rabolta el, hogy még a mieink se lettek, de már sikerült bennünket ezektől megfosztania. Hadd valljuk meg neked, Urunk, hogy gonosz a mi szívünk, mert olyan sokszor lázadunk az ellen, hogy a te iskoládba járjunk. Abba az iskolába, ahol kincseket lehet lelni, de ahol az eszköz a tananyag megszerzésében mélység és szenvedés, fájdalom és veszteség, a szívünknek sokszor az összetörése, lelkünknek a megsebződése, és mi olyan gyakran nem akarjuk ezeket az eszközöket választani. Kellenének a kincsek, azt már látjuk, de még lázad a mi szívünk az eszközeid ellen. Bocsáss meg nekünk. Adj nekünk alázatos szívet. Ha tudjuk kimondani, hogy igen, Atyám, mert így láttad jónak, és így volt kedves előtted. Ha tudjuk kimondani, hogy legyen meg a te akaratod. Ha tudjuk kimondani, Urunk, hogy ne a saját szívünk akarata teljesüljön, hanem a te szíved gondolata valósuljon meg bennünk, általunk és életünkben. Ha tudjunk mindent odaadni, hogy a te szíved legyen boldog életünk felett. Ha tudjunk mindent odaáldozni és odaszállni te neked, hogy gyönyörködhessél mi bennünk, és örömöddé legyünk, ne pedig szívedet szomorító, engedetlen gyermekeid. Ha tudjunk, Istenünk, odafigyelni a mennyei kincsekre, így kérünk téged, hogy formálj bennünk erős jellemet, amely mint kőszikla megmarad minden sodrásban, minden viharban, és hordozza a te mértékedet, és áll és vár türelmesen. Ha tanuljuk meg az örömmel viselt hosszú tűrést, ha tanuljuk meg az állatatosságot, a te mértékedet, hadd erősödjön meg bennünk annyira a hit, hogy az izzott tüzes kemencét is hittel tudjuk keresztül vészelni. Ajándékozz meg kincseiddel, végtelen irgalommal, Urunk. Köszönjük, Urunk, hogy neked van gondod a mi taníttatásunkra. Ha tudjuk ezt örömmel venni, értékelni, megbecsülni, és velünk is cselekedd meg terveidet, ahogy Mózessel az ő formáltatása után betöltötted terveidet. Hadd legyünk áldott eszközeid, áldott edényeid, szíved örömére, dicsőségedre, néped javára, Urunk. Dicsőítünk téged az áldott eszközeidért, reformátorokért is, Luther Mártonért, Calvin Jánosért, a magyar reformátorokért, Urunk, akik sokszor életüket odaadták hitükért, hogy példát adjanak, de nem tagadták meg igédet, tanításodat, hanem szívük kincse volt a te evangéliumod. Tégy bennünket is a magunk helyén, áldott eszközeiddé. Add, hogy a mai nap és a mai nap tananyaga hadd vésődjön a mi szívünkbe. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattál. Áldott légy örökkön örökké. Amen. A csendes percben mindenki a saját szívének imádságát vigye oda az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és fogadja a gyülekezet szeretettel a kórusnak a szolgálatát. Köszönjük szépen a kórusnak a szolgálatát, szeretnénk még sokszor hallani a lelki énekeket. Köszönjük. Testvérek, a záró énekünk a 445-ös éneknek a 3-as, 4-es, 5-ös verse. 445-ös énekünket keressük ki az énekes könyvünkből. 445-ös éneket keressük ki, és a harmadik, negyedik, ötödik verseit énekeljük, a hármas verse így kezdődik. Ha jót tettél velem, ha áldva látogattál, én nem dicsértelek.